Az igét a Máté evangéliumából fogjuk olvasni, a 16. rész, 16. versétől a 18. verséig. Simon Péter megszólalt, és így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki: Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Imádkozzunk.
Nagyon szeretettel köszöntelek én is benneteket, jó újra itt lenni közöttetek, ezen a szép enyhe őszi reggelen. Elhangzott a kérdés, hogy ki az, aki fázott ezen a mai reggel. Hát én mai reggel nem tudtam fázni, mert nagyon igyekeztünk ide. Kicsit jobban kellett volna, mert így is egy kicsit késve érkeztünk ide. Kicsit a formaidnak a hangulatát is magamon éreztem, mert még gyorsan kellett tankolni, és egy hihetetlen nagy sebességgel ezt is elrendeztem, de érzem az ujjamon, hogy dízelolajjal tankoltam, mert az ujjamra is került egy kevés, úgyhogy hát ez egy elég mozgalmas reggelnek indult, és hát nagyon remélem azt, hogy másmilyen módon is mozgalmas lesz mindnyájunk számára. Úgy gondolom, hogy olyan időben élünk megint, amikor úgy gondoljuk, hogy talán megvannak a választások, az ország szép normálisan kezd egy bizonyos irányba haladni, valaki egyetért ezzel, valaki nem, most nem is erről akarok szólni, de úgy gondoljuk, hogy a dolgok haladnak, legalábbis most már nincs az a választási őrület, ami hát az elmúlt évben volt. És aztán közben azt tapasztaljuk, hogy azért az egyházat, meg a gyülekezeteket a törvényhozás miatt kicsit megrázza bizonyos egyház törvény, amit éppen most fogadtak el. Aztán azt is tapasztaljuk, hogy közben egyéni problémáink vannak, vannak mindenféle nehézségeink, amelyekkel szembe kell nézni, és úgy gondolom, hogy ilyenkor próbálunk kapkodni ide-oda, és különböző fogódzó pontokat keresni magunknak. Én azt gondolom, hogy ilyenkor is amiért imádkoznunk kell, amit Ézsaiás átélt, amikor szintén ő is egy olyan helyzetben volt királya Izraelnek, de mégis nem megfelelő irányba ment minden dolog, legfőképpen nem lelki értelemben nem volt ébredés a nép között, sőt mindenki istentelen módon élt, sőt azt is tapasztalta később, aztán megtudjuk az Ézsaiás 6-ban, hogy ő maga is bűnös ember. És ebben a helyzetben egyetlen egy vigasztalása volt, ez pedig így hangzik az Ézsaiás 6-nak az elején. Egy bizonyos évben láttam az Urat. Láttam az Urat egy magas trónon ülve, és a palástja betöltötte, a palástjának a szegélye betöltötte a templomot. Én úgy gondolom, hogy a mai napnak is, ennek az istentiszteletnek az a célja, hogy meglássuk az Urat, akinek a ruháján csak a szegélye, egy kicsi kis darabkája betölti ezt a helyet, és messze hatalmasabb minden problémánknál, minden bűnünknél, minden egyháztörvénynél, és minden egyéb másnál, ami esetleg fenyegetne bennünket. Mindenféle csődnél, ami akár Amerikát, vagy akár a mi országunkat, vagy akár a mi kis személyes életünket keserítené meg, vagy ami megbénítana bennünket a félelemmel. Úgy gondolom, hogy ma se lehet kevesebb kérési, mint azt, hogy Úrunk, szeretnénk téged látni. Imádkoztunk az itt az előző énekben, hogy még többet. Azért, mert úgy érezzük, hogy többre van szükségünk. Azért, mert úgy érezzük, hogy senki másnál nincs meg az, amire szükségünk van, mint ami Istenünknél. A mindennapi.hu-tól felhívtak, és akartak velem készíteni egy riportot, amit el is készítettek, aztán hirtelen egy telefonbeszélgetésben. És ott megkérdeztük tőlem, hogy mi lesz így az egyháza, hogyha az egyház törvény elfogadásra kerül, és így megy tovább. És mi lesz akkor, hogyha nem kerülünk be a megfelelő passzusba, mint mi is elismert egyházak. És akkor úgy föltettem magamat kérdést, hogy mi lesz akkor? Mi fog változni az Isten tiszteleteinkben? Bizonyos változások biztos lesznek, lehet, hogy akkor szektaként fognak megítélni bennünket még inkább. Ugye mi is hozzátok hasonlóan nem egy hatalmas nagy történelmi egyház vagyunk. De mégis mi lesz? Lényegében semmi nem fog változni. Olyan jó volt ezt, hogy végig gondolni, mert én is ugye abban vagyok, hogy egyház elnökként igyekszem minél jobb pozícióba helyezni a közösséget, és szeretném, hogyha ebben aztán össze is tudnánk fogni, de most nem is erről szeretnék majd szólni. Tehát azért mégis ebben fáradoztam, és aztán olyan jó volt végig gondolni, hogy Istenem, semmi nem fog változni. Legfőképpen azért nem fog változni semmi sem, mert te ott vagy, felemelted a királyi trónon, a palástodnak a szegélye betölte a templomot. És a templom az nem írható körül történelmi egyházaknak a leírásával, nem lehet létszámmal, életkorral, vagy tehát működési idővel ilyenekkel meghatározni, hanem egyedül te veled, a te személyeddel. Jó volt ezt így végig gondolni, és nagyon fontos végig gondolni azt, hogy mi kik vagyunk, és ki az egyház valójában, mert enélkül zavarodottak leszünk. Én emlékszem arra a pillanatra, hogy arra az időszakra, amikor tinédzserként próbáltam magamra találni. És ugye ott volt édesapám, akit többen ismertek, ő egy példakép volt az életemben, mai napig is, ő is az édesanyám, és itt van most is velünk, nagyon jó, hogy itt lehet velünk. Egy fontos példa volt, példa ő is az életemben, de voltak mások is a gyülekezetben, meg egyéb más, tehát nagy hithősök, voltak rockstárok, amikor bizonyos időszakában az életemnek ilyeneket kerestem. Mindenféle példaképek voltak, de egyszer oda kellett állnom a tükör elé, és azt kellett mondani, hogy valójában ki vagyok én. És emlékszem jól arra a pillanatra, amikor ott álltam a tükör előtt, és azt tudtam mondani Istennek, Istenem, köszönöm, hogy ilyennek teremtettél. Megértettem azt, hogy ki vagyok én, hogy az ő képmására lettem teremtve, hogy van egy célja az életemnek, és onnantól kezdve én úgy gondolom, hogy onnantól kezdve indult el az életem egy normális irányba, amikor is biztos felnőtt lépéseket tudtam tenni afelé, hogy az, ami belém helyeztetett ajándékként, meg amit Isten elém helyezett életútként, azt be tudjam járni. Úgy gondolom, az egyháznak is nagyon fontos megértenie, hogy kik vagyunk mi. Nagyon fontos ennek a gyülekezetnek, mint helyi gyülekezetnek is megértenie azt, hogy kik vagyunk mi, mint egyház. Ezen gondolkozva jutottam el én a Máté 16-hoz, ahol nagyon világosan beszélt az Úr Jézus az egyházról. Az igeolvasásban elhangzott az, hogy van egy hitvallása Simon Péternek, ugye korábban Jézus a korábbi szakasznak a korábbi részében megkérdezi a tanítványoknak, hogy kinek mondanak engem az emberek. És akkor mondanak róla mindenfélét. Ez a világi vélemény Jézusról, és aztán odafordul a tanítványok, és azt mondja nekik, hogy és ti, kinek mondatok engem. Aztán elhangzik a legcsodálatosabb és a legrövidebb hitvallás, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És Jézus azt mondja, ez az. Én ezen építem föl az egyházamat. Ezen a hitvalláson, ezen meg fog állni az egyház. Mert ez rólam szól, mert ez csak is rólam szól, és semmi másról. Nincs benne szó egyházi szervezetről, nincs benne szó, hogy hogyan, milyen formában gyakoroljuk az Isten tiszteletet, hogy milyen zenével, és milyen liturgiával dicsérjük az Istent. Nincs az, hogy hányszor kell találkoznunk, hogy mit együnk és mit ígyunk, hanem minden és mindenekben Krisztus. És erre már föl lehet építeni egy egyházat. Erre már föl lehet építeni azt az egyházat, amin a pokol kapui sem vesznek erőt. A pokol kapui azok félelmetes ellenséget írnak le, és itt azt mondja Jézus, hogy még a pokol, a hatalmas ellenség sem győzedelmeskedhet ezen a gyülekezeten, vagy általában az egyházon. Azt mondja neki Jézus erről az egyházról, hogy én ezen a kősziklán építem föl az egyházamat. Jézus azt mondja, hogy az egyház, a keresztényeknek a közössége az enyém. Senki másé. Nem lehet egyik névről sem nevezni, nem lehet Wesleynek a nevéről nevezni, vagy éppen Luthernek a nevéről, vagy Calvinnak, vagy Billy Grahamnek, vagy bárki másé, nagy egyház atyának, reformátornak, vagy bármiféle evangélistának a nevéről, hanem Krisztusnak a nevéről neveztetik. Azt mondja, ez az én egyházam. És ezt az egyházat én építem. Nézzük meg, hogy indul az egész. Van egy isteni kijelentés, saját magáról Jézus beszél, és bemutatja magát, hogy mit is jelent az Isten. Az élő Istennek a jelenléte. Ezt látják a tanítványok. Utána elhangzik egy kérdés, és az, amit láttak és hallottak Jézustól, az megformálódik, és kialakul egy kőszikla hitvallás. Egyedül Krisztusról szól ez a kőszikla hitvallás. Utána Krisztus azt mondja, hogy én építem az egyházamat, ez az enyém. És utána azt mondja, hogy velem nem fog diadalmaskodni semmi sem a egyházam. Az egész Krisztusról szól. Kolossi 3-ban van arról szó, hogy Krisztus legyen minden és mindenekben. Nem tudom, érzitek-e, hogy mi erről az egyről szólunk. Erről az egy szeméről szólunk, semmi másról. Nem arról, hogy mit csinálunk vasárnap, nem arról, hogy milyen szokásaink vannak, hogy mit szabad és mit nem szabad nekünk tenni, hanem arról, hogy leborulunk a Krisztus lába elé, és ő benne látjuk meg azt az Istent, akinek a ruhájának a szegélye, a palástának a szegélye betölti a templomot, aki mindeneknél nagyobb. Aki bebizonyította, kijelentette magát, és kijelentette nekünk az Istent, hogy kicsoda az Isten, akire épül a mi hitvallásunk, aki maga építi az egyházat, és nem mi építjük, hanem legfeljebb használ bennünket eszközökként, és akiben garantált a győzelem. Akiben egy egyház törvény, vagy bármi más nyomorúság, üldöztetés, hadd mondjam, hogy a mai egyház törvény azért nem üldöztetés, abszolút, de az sem győzhetné le az egyházat. Az egyháznak a megértése elég nehéz dolog, hiszen nem írható le úgy, mint egy klub. Nem írható le a tagokból. Nem írható le mondjuk pusztán a cselekményeiből. Az egyház csak is Krisztusból írható le, így egy olyan világban, ahol alapvetően nem Krisztusból indul ki az, hogy megértsük az egyházat, elég nehéz az egyház fogalmat megérteni. Úgy gondolom, ez mindig is így volt. Nehéz megérteni, mi a gyülekezet, hiszen van benne valami csodálatos isteni, és aztán van benne ember is. Isten éppen ezért képekben beszél nekünk arról, hogy mi is a gyülekezet. Mi is az ő egyháza, mi is, amin nem vesz diadalt semmi sem, még a pokol kapui sem. Én 4 képet hoztam elétek, természetesen sokkal több van a Bibliában. Engedjétek meg ezt a 4-et ismertessen veletek, ez van benne nektek is a vázlatban. Az első az, hogy Isten népéről van szó. Isten népe ez az eklézsia, vagy eklészia, a kihívottaknak a közössége, aki kihívott és elválasztott valamiféle különleges feladatra. Az 1 Péter 2.9.10-ben így olvasunk erről. Ti azonban, a gyülekezethez szól Péter, választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, külön választott nemzet, egy különleges célra féletett nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Itt van tehát egy nép. Itt van tehát egy nép, amely emberekből áll egyértelműen. Ez azt is elmondja, hogy nem angyalokból. Az Isten népétől nem várhatjuk el, hogy tökéletes legyen. Én emlékszem arra, hogy valahogy úgy gondoltam, hogy a hívő emberek tökéletesek, még úgy is, hogy hívő emberek között nőttem föl, és aztán kiakadtam nagyon, mikor nem bizonyultak tökéletesnek. Aztán megértettem saját magamat is, amikor megtértem, és még mindig azt látom, hogy még én sem lettem tökéletes. Az egyház Istennek a népe, emberekből áll, és nem azért különleges, mert tökéletes szentek vannak benne, hanem azért, mert szentek vannak benne. Egy különleges célra elválasztottak. Itt megint arról van szó, hogy ki az, aki elhívott bennünket. Nem az, hogy kiket hívott el, ez nekünk nagy kívánság, hogy mi lehetünk azok, akiket elhívott, de a lényeg az, hogy ki hívott el bennünket. Mert őről mondja azt a Biblia, hogy ő az, aki elkezdte, és be fogja fejezni ezt a munkát bennünk, a megszentelésnek a munkáját. Ő az, aki azt mondja, hogy én építem az egyházamat. És nem azokra van bízva, akik nagyszerű képességekkel, vagy tökéletes élettel fényezik az én nevemet. Hanem az én nevem dicsősége éppen abban van, mondja, tehát lehet látni a Bibliából, hogy ő az, aki megszenteli, ő az, aki építi az egyházat. Ő az, aki dicsőségesé teszi az ő nevét közöttünk, éppen azáltal, hogy tökéletlen embereket kiválaszt egy olyan feladatra, amely hát óriási nagy feladat, hiszen arról van szó, hogy hirdessük nagy tetteit annak, aki elhívott bennünket a sötétségből a világosságra. Figyeljétek meg, hogy akár egy kormány szóvivőt is hogy választanak ki. Általában még jól is kell kinéznie. Nem elég, hogy szépen beszéljen, meg jól, tehát okos legyen. Bár most éppen lett egy teljesen csillogó, kopasz fejű ember. Én azt mondom, hogy talán az is nézhet ki, jó? De minden esetre így választanak nagykövetet, így választanak képviselőt, egy bizonyos, akár egy földi ügynek a képviseletére, hogy még jól is nézzen ki, de legalábbis tökéletesen beszéljen, jó legyen az öltözködése, az erkölcs és egyéb más dolga is. Hogy megállja a helyét, hogy emelje a kiküldő szervezetnek a dicsőségét, vagy országnak a dicsőségét. Itt azonban Isten abban mutatja meg az ő dicsőségét, hogy kiválaszt egyszerű embereket, félreteszi magának egy különleges feladatra, tulajdonába vesz minket, és hogy hirdessük az ő nagy tetteit, és az ő, aki a sötétségből a csodálatos világosságára hívott el minket. Elhív bennünket, magának választ bennünket, az ő népe vagyunk. Egy különleges feladatra elhívott emberi csoportról van szó. Nem intézményről, nem egy szervezetről, nem arról, hogy az 1%-ot hova osztják, hanem nem egy jogi kategóriáról, hanem az Istennek az embereiről van szó. És figyeljetek meg azt, hogy hogy indul el megint csak ez az egyház. Az egyház nem úgy indul el, hogy emberek eldöntik, hogy össze akarnak találkozni. Az egyház úgy indul el, hogy ő kihív bennünket. Ő dönt. Azt mondja, hogy én a tulajdonomba vesztek benneteket. Majd később hallunk arról, hogy ő nevére vesz bennünket. Örökbe fogad bennünket. Az az ő döntése. Őtőle indul ki az egész. Van még egy vigasztalás ebben a képben, hogy egy nép vagyunk. Ugye nem szoktak egy, mondjuk egy 100 tagú gyülekezetet népnek nevezni. Azt inkább gyülekezetnek szoktuk nevezni. A nép az már kicsit egy tömegről szól. Nagyon jó olvasni a Jelenések könyvének a 7. fejezetét, amikor arra gondolunk, hogy mi milyen kicsik vagyunk. Ugye, amikor a létszámról, meg működési időről beszél a törvény, akkor úgy érezzük, hogy hát mi csak egy kicsi kis porszemek vagyunk, bennünket így le lehet söpörni a palettáról. Ne higgyük el, pokol kapu is embernek erőt rajtunk, mondja az Úr Jézus. De minden esetre jó ilyenkor végig gondolni azt, hogy van egy hatalmas sereg, akihez tartozunk. Ez a nép, ez nem egy elhanyagolható kis porszem, hanem igenis egy hatalmas sokaság. Azt mondja, Jelenések 7-ben, a 9. verstől az ige. Ezek után láttam, íme nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott. Minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből. A trónus előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve. 13. verstől tovább. Ekkor megszólalt egy a vének közül, és megkérdezte tőlem, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek. Ezt mondtam nekik, Uram, te tudod. Mire ő így válaszolt, ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Hatalmas nagy dolog az, hogy mi egy ilyen nagy sereghez tartozunk, mert meg sem lehet számlálni. Itt nem lehet ilyen vagy olyan kategóriákba beszorítani, mert egyedül önmagában egy kategóriát képvisel. Különálló és Krisztus dicsőségét hirdeti, mert mutatja a kegyelmet azoknak a közösséggel, akik megfehérítették a ruhájukat a bárány vérében. Mi is átéljük ezt itt néha, amikor találkozunk emberekkel, akikről nem is gondolnánk azt, hogy keresztjének. Ilyen az, amikor elmegyünk egy nagy konferenciára, és ott együtt vagyunk sok-sok más keresztjénnel. Másfajta keresztjénnel is. Én emlékszem arra, hogy milyen volt, amikor egyszer az Arizona államban, Phoenixben voltunk egy férfi konferencián, és 45 ezer férfi énekelt együtt. Volt ott episzkopálistól kezdve egészen szélsőségeset mondott karizmatikus gyülekezetig képviselhetve mindenki, de egy szívvel és egy lélekkel dicsőítettük a mi Istenünket. 45 ezer férfi. Azt gondoltam, hogy hát amennyi is valami ilyen lesz, csak hát ott azért lesznek női hangok is egészen biztosan. És általában ők csillogóban és szebben szoktak énekelni. Mi erősen énekeltünk, ezt tudom mondani. Vannak ilyen örömök, amikor egymásra találunk. Nem olyan régen éppen egyház törvény ügyben egy államtitkárságon voltam benne, és egy hivatalnokkal beszéltem, és az asztalra néztem, ott volt egy cédula, és ez volt ráírva, ne nyugtalankodjék a te szívetek, bízatok Istenben, bízatok én bennem. Hú, hát azt hittem, hogy elájulok az örömtől. Mert éreztem, hogy van valami különleges ebben a hölgyben, akivel beszéltem, de így aztán nem tudtam, miről van szó. Mert elmondtam neki, hogy hát mivel foglalatoskodom én, mi az én hivatásom, és nagyon örültünk egymásnak. A legváratlanabb helyeken össze lehet találkozni, a legváratlanabb helyzetekben keresztényekkel. Az Isten népének különböző megjelenései vannak. Az egyik az, amikor tömegben jelenik meg. Az Ószövetségben olvasunk ilyen nagy tömeges ünnepekről, vagy ilyenek a konferenciák, amelyeket mi átélünk, amikor összejönnek különböző keresztény gyülekezetek és együtt örvendeznek. Aztán van a helyi gyülekezet, mint például ez is, vagy mint például a kelenföldi gyülekezet és sok minden más gyülekezet. Ezekben már jobban ismerik egymást az emberek. Aztán vannak kis csoportok, házi csoportok, amik itt is ebben a gyülekezetben is úgy tudom működnek. Itt már nem csak az van, hogy ismerjük egymást, hanem itt már törődünk is egymással. Az Isten népe az egy összetartozó emberi közösség, akik éppen azért tartoznak össze, mert Krisztus köti össze őket. És ez oda vezet bennünket a következő képhez, ez pedig az Isten háznépe vagy családja. Azt mondja János 1.12, akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Isten gyermeke lettél, ha befogadtad őt. Tehát nem csak egyszerűen a néphez tartozol, és mondjuk a népszámlálásnál van egy személyi igazolványod, egy személyi számod, és így valahogy nyilván tartanak téged az Isten népe között, hanem még egy bensőségesebb kép is elénk jön a Bibliából, ez pedig az, hogy mi az Istennek a háznépe vagyunk. Sokszor emleget bennünket így különben a Biblia. Azt, hogy miért lehet ez így, ez az Efézus 1-ben megfogalmazódik a 4.-5. versben, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta megint egy döntés, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által akarata és tetszése szerint. Kapcsolatban élünk. Van egy ilyen barátokat felkutató oldal, IVIV-nek hívják, és ott be kell jelölni azt, hogy az ember milyen státuszban van. Van egy ilyen is, hogy kapcsolatban. Vagy van olyan, hogy házas, vagy van olyan, hogy egyedülálló. Én azt hiszem, mindjárt ki kéne írnunk azt, akármilyen státuszban is vagyunk, hogy kapcsolatban vagyunk. Az Isten kapcsolatra hívott el bennünket. A nevére vett bennünket. Nagyon nagy szeretet kell ahhoz, hogy nevére vegyen bennünket. Sőt, nem csak arról olvasunk, hogy nevére vett bennünket, hogy örökbe fogadott bennünket, hanem azt mondja, hogy a Róma 8-ban világosan elénk tárul az, hogy mi az örökös társai vagyunk Istennek. Nem csak úgy fogadott bennünket Isten örökbe, hogy hát oké, most az én asztalomnál lehetsz, és olyan hát mostoha gyerekként itt lehetsz nálam, hanem az örökséget megosztja. Örökös társai vagyunk a Krisztusnak. Ez valami hihetetlen, szerintem hát fel sem fogható egészen, ami eszünkkel. Minden gyermek különböző egy családban, de az apa mégis ugyanaz. A Bibliában, amikor közösségről van szó, családias közösségről, amikor a gyülekezetet leírják, akkor egy ilyen családias közösséget kell elképzelni, ahol benne van a koinóniában a megosztás is. Nem csak úgy vagyunk közösségben egymással, hogy hát egy légtérben vagyunk, egy ételt eszünk, egy kamrából táplálkozunk, hanem úgy, hogy kölcsönösen megosztjuk egymással az életünket. Az 1 János 1.3-ban azt látjuk, hogy a mi közösségünk Istennel az egymással is közösség. A 1 Jánosban ez teljesen világossá válik abban az első részben, hogy nem képzelhető el az egyik közösség a másik nélkül. Nincs olyan, hogy valaki közösségben van Istennel, és nincs közösségben az Isten népével, az Isten háznépével. Ha valamelyik, és olyan sincs, hogy valaki benne legyen a gyülekezetben, és szerves része legyen, anélkül, hogy közösségben lenne az Istennel. Krisztus így vállal közösséget velünk. Megosztja magát velünk, és arra bátorít bennünket is, hogy mi is osszuk meg egymással azt, amink van. Volt, ahol ezt úgy értették, hogy megosztották az anyagi javaikat. Ez belátható, hogy nem ez volt az igazi út. Itt sokkal inkább arról van, hogy az életünket osztjuk meg egymással. Itt jön be az, hogy a kis csoportok, a házi csoportok nagyon-nagyon fontosak. Hiszen itt vasárnap összetalálkozunk, részben meg tudjuk osztani egymás életét, de amikor költözni kell, amikor valaki beteg lesz, amikor valaki nehézségben van, vagy éppen nagy-nagy örömben van egy menyegző során, akkor milyen jó az, hogy összefoghatunk. Én emlékszem arra, hogy a mi menyegzőnk, most azért is emlékeztem vissza, mert 20 éves házasok voltunk nem olyan régen, És visszaemlékeztünk a menyegzőnkre. Volt egy menyegzői vacsora a menyegzőnk után, ahova mindenkit meghívhattunk. Körülbelül olyan 200-250 ember lehetett ott, legalábbis így emlékszünk rá. Tömeg volt ott, azt tudom mondani, abban a Pestémlei Baptista gyülekezetben, és mégis mindenki jól lakott, sőt, egy csomó minden maradt is. És nem mi hoztuk össze a dolgot, hanem a testvérek. Szeretetből azt mondták, hogy itt van, mi is tettünk bele nyilván, mint család, de a gyülekezet is hozott mindenfélét. És milyen jó volt ez így. Hogy megosztották az örömnek még a terhét is, ami egy menyegzővel ugye jár. És mondani nektek valamit, tudom, hogy Manti most nincs itthon, azért így elmondom, hogy ne a szemébe kelljen őt úgymond fényezni. Én az utóbbi egy-másfél évben elég nehéz időszakot éltem át. És Manti volt az, nem azt mondom az egyetlen, de majdnem az egyetlen, aki hónapról hónapra felhívott, azt mondta, hogy gyere Máté, találkozunk. Akkor is, amikor nem volt semmi kedvem találkozni senkivel se. Akkor is, hogy kicsit erőszakosan. És mondta, gyere csak találkozunk. És akkor beszéltünk minden egyéb más dologról, de mindig hagyta, hogy kijöntsem a szívemet, hagyta, hogy csak úgy Győri Máté legyek az ember. Mindenféle szolgálati maskara és egyéb más nélkül. Nagyon jó dolgok ezek, amikor megoszthatjuk az életünket egymással. Nagyon jó, hogy volt az életemben, meg van Monty Taylor, aki fölveszi a telefont, és aki rám csörög. Azt gondolom, hogy megosztotta az életét én velem, meg az idejét, pedig biztos, hogy nem azért, mert éppen nem volt mit csinálnia. Van a harmadik kép, az Isten temploma. Ez kevésbé személyesnek tűnik, de azért, ha elolvassuk, hogy mit is mond az Efézus 2:20-22 erről, akkor láthatjuk, hogy itt azért nem egészen csak kőről van szó. Mert ráépítettek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus. Tehát maga a sarokkő is, ami az egész igazodik, az egész épület, egy személy, egy élő személy, Jézus Krisztus. Akiben az egész épület, mi magunk is egybeilleszkedünk, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Máshol a Biblia beszél arról, hogy mi élő kövek vagyunk ebben a templomban. A templom a Bibliában mindig az Isten jelenlétének a helye. Az 1 Királyok 8:11-ben is azt mondja az Úr, hogy ott lesz az ő neve abban a templomban. Máshol pedig azt mondja a Máté 18-ban maga az Úr Jézus, mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ez a templom, az Isten temploma is segít bennünket, ez a kép segít abban, hogy megértsük, hogy mi mik vagyunk, mint egyház vagy gyülekezet. Mutatja azt is, hogy a formák a lényegért vannak. Sokszor összekeverjük a formát a lényeggel. Sokszor összekeverjük azt az épületet, ahova járunk, a gyülekezettel. Sokszor összekeverjük azt, amit a gyülekezetben csinálunk, azzal, akiért csináljuk, a Krisztussal. Itt azt kell látni, amikor Efézusi levélben Pál apostol beszél a templomról, hogy ott a sarokkő, a meghatározó, a mérvadó, az maga Jézus Krisztus. Ő határozza meg, hogy kinek milyen funkciója van a gyülekezetben, ő határozza meg az időket, azt, hogy milyen stílusban és milyen formában gyakoroljuk az Isten tiszteletet. Mindent ő határoz meg. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek tradícióink. A tradíciók is lehetnek olyanok, amelyek Istentől megszentelt tradíciók. De a tradíciókat váltani kell, hogyha az Isten úgy dönt. Ő az, aki a sarokkő, ő az, aki megmondja, hogy mi merre, hány méter. Egyedül. Nem az, aki, tehát nem feltétlenül az, aki mondjuk, tehát nem a törvények mondják meg, amelyek leírnak bennünket. Nem is az, aki mondjuk régebben itt van, az nem mondhat többet, mint aki kevésbé régen van itt, ugye szoktunk néha erre hivatkozni, hát ezt már így csináltuk 100 éve, akkor ezt most így kell csinálni tovább is. A 100 év nem biztos, hogy meghatározó. Azt is mondom, nem biztos, hogy nem meghatározó. Lehet, hogy 100 éve is már ez volt a legjobb út, lehet, hogy most is az. De lehet, hogy Jézus azt mondja, mint sarokkő, most egy kicsit másképp kell csinálni a dolgokat. A sarokkő határozza meg azt, hogy mi merre, hány méter. Tudni kell azt, hogy éppen ezért olyan nagy hirtelen váltások a gyülekezetben nem szoktak lenni. Mert Krisztus Jézusról azt olvassuk, hogy ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Tehát a hitvallásban nem lesz változás. Sok mindenben nem lesz változás, a formákat, a méreteket ő határozza meg. Van egy másik kép is, amit nem hoztam most ide, ez a testnek a képe. Az Efézus 4-ben olvasunk erről, ott az, arról van szó, hogy mi vagyunk a test, különböző adottságaink szerint működünk, és a fej, maga a Krisztus. Ő határozza meg azt, hogy mit csinál a kéz, mit csinál a láb, hogyan működnek ezek együtt. Végül még egy képet hadd hozzak elétek, és ez pedig kicsit már a jövőről is szól. Mégpedig, hogy a gyülekezet a Krisztusnak a mennyasszonya. Efézus 5.25-ben, amikor a házasságról is beszél Pál apostol, azt mondja, Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje. Így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent is fedhetetlen legyen. Megint ő az, aki dolgozik rajtunk. És a Jelenések 21.2-ben azt olvassuk, és láttam a Szentvárost, az új Jeruzsálemet is, amint leszáll a mennyből, az Istentől felkészítve, mint egy mennyasszony. Tehát Jézus azt mondja, én dolgozom a mennyasszonyon, hogy szeplő nélkül legyen. Jelenések 21-ben már azt olvassuk, fel volt készítve, és úgy szállt alá a mennyből, a férje számára felékesítve. Isten dolgozik rajtunk, és célhoz fogja vinni, célhoz fogja segíteni azt, amit elkezdett bennünk. Néha magunkra nézve, meg másokra nézve elkeseredünk. De Krisztusra nézve viszont el tudunk teljesen ájulni azon, hogy ő elkezdte bennünk a jó munkát, és véghez is fogja vinni a Krisztus Jézus napjára. Még a mennyasszony vőlegény kapcsolat megint csak egy szeretet kapcsolatba, szerető kapcsolatra mutat rá. Itt Jézus kezdeményez, áldozatot hoz az egyházért, az egyház pedig választom és viszonozza a szeretetét. Egy ilyen természetes dologról van szó. Én azt gondolom, hogy meg kell értenünk azt megint csak, hogy az egyháznak egyedül ebben a relációban, ebben a kapcsolatban van értelme. Isten kezdeményez, mi pedig válaszolunk. És ez mindig így van. Isten kezdeményez, mi pedig válaszolunk. Ő dolgozik rajtunk, felkészít bennünket, mint mennyasszonyokat, és azt mondja, hogy a munkától elkezdett, az kész is lesz az ő napjára. Azt is kell még látnunk, hogy itt a mennyasszony az nem egy bizonytalanságot fejez ki, hogy a mennyasszony az egy jegyességben van még a vőlegénnyel, és az a jegyesség ez felbontható. Ez csak a mi világunkban van, így értelmezve. A zsidó jegyesség az nagyon szigorú dolog volt. Gondolj csak arra, hogy Mária és József jegyesek voltak. És mégis amikor József azon törte a fejét, hogy elbocsássa Máriát, akkor vállólevelet kellett volna adnia. Ez már egy házasságnak volt tekintve, egy szoros kapcsolatnak. Ugyanolyan erővel bírt, mint a házassági szövetség, azon azt leszámítva, hogy nem váltak egy testé. Itt arról van szó, hogy Krisztus azt mondja, hogy mi vagyunk az ő mennyasszonya. Ez férfiaknak kicsit nehéz megérteni, hogy én ezt legalábbis magam is így tapasztalom. Nehéz nekem elképzelnem azt, hogy én egy mennyasszony vagyok. Soha nem tudtam elképzelni magamat mennyasszonyi ruhában. De talán meg kell értenem a kapcsolatnak a másik jellegét, mégpedig azt, hogy Krisztus odaszánta magát erre a kapcsolatra. Úgy döntött, hogy én vagy mi leszünk azok, akikkel az örökké valóságot el fogja tölteni. És azt mondja, hogy én nem csak elhatároztam és reménykedem, hogy kész lesz, hanem én magam dolgozom azon, hogy fel is készüljön erre a találkozásra. Ahogy ezeket a képeket átnéztük, akkor úgy az ember átgondolja, hogy az egyház tényleg egy unalmas és idegenbúl dolog lenne. Tényleg olyan, amit törvényekkel körül lehet írni, és amiből ki lehet esni, olyan kategória, amiből ki lehetne esni. Én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem. Mind a négy kép, amelyet láthattunk, az Isten népe, az Isten háznépe, családja, az Isten temploma, a Krisztus mennyasszonya, mindezek dinamikus érzelemmel, élettel teli képek. Mindezek azt mutatják, hogy kapcsolatban vagyunk. Mindezek azt mutatják, hogy ebben a kapcsolatban van az életünk. És mindezek azt mutatják, hogy ez az, ami igazán, ahol igazán helyünkre kerülhetünk, ugye beletartozunk az egyházba. Van nálunk egy ifjúsági csoport, tudom, hogy nálatok is van, tényleg ez nem olyan újdonságként hangzik, mindig is irigyeltelek különben veleteket azért az ifjúsági csoportért, aztán utána sokkal inkább elkezdtünk imádkozni az irigység helyett, az sokkal szentebb dolog. És az imádságunkat meghallgatta az Isten, és létrejött egy kis csapat, akik kincsnek hívják magukat, kegyes ifi, vagy ifjak növekvő csoportja. És innen jön az egész, nagyon klassz. És aztán írtak ezek a gyerekek néhány beszámolót arról, hogy hogyan érzik magukat ezen a, ezen a kis közösségen, amely a gyülekezetnek egy kis része, vagy az egyháznak egy kis része. Azt mondták erről a csapatról, az egyik legjobb dolog az életemben. Gondoljátok, hogy olyan emberekről van szó, akik Xbox-szal, Playstation-nel, baráti társaságokkal, Facebookkal és egyéb más ilyen dolgokkal vannak kapcsolatban. Csupa szuper dologgal az életükben. A lányok ilyen csinos ruhákba jelentett, és azt mondják, nem egy szép ruha a legjobb az életemben, nem az, hogy a Facebookon lóghatok, nem az, hogy a YouTube-on nézhetem a filmeket és a klippeket, hanem a legjobb dolog az életemben a kincs. Ez a kis csapat, a Krisztusnak egy ilyen, Krisztus testének ilyen kis része. Aztán azt mondják ezek a találkozók én számomra a hét fénypontjai. Én teljesen el voltam ájulva. Ezek normális gyerekek. És mégis azt mondják, hogy ez a hét fénypontja a számukra. Az, amikor az Isten nevében összegyűlhetnek, énekelhetnek, olyan kamasz gyerekek is, akiket sem magukat nem szeretik hallgatni, sem mások nem szeretik őket hallgatni, énekelni. De mégis tiszta szívvel énekelnek, és dicsőítek azt az Urat, aki elhívta őket. És végül még egy dolgot hadd mondjak nektek ehhez, mert mindegyik dologból, akár a nép, Isten népe, akár háznép, akár templom, akár mennyasszony, azt lehet látni, hogy személyesen részt kell venni ebben az egészben. Most ebédre készülünk, néhol húsleves lesz ebédre, mert ugye most ilyen hűvös őszi nap van. Ilyenkor talán kevesebben fognak hideg gyümölcslevest tenni. Tehát most talán meg fogjuk érteni azt a példát, amit szeretnék mondani, a gyülekezeti élet olyan, mint a húsleves. Csak forró az igazi. Langyosan nem valami nagyon jó. Azt, hogy a gyülekezetben te hogy érzed magadat, hogy az Isten népében, családjában, templomában, mint a Krisztus mennyasszonya, hogyan érzed magad, ez attól függ, hogy mennyire vagy benne. Hogy mennyire forró a te részvételed, mennyire forró a te lángolásod Krisztusért és az ő népéért, hogy mennyire felszínes az egész. Felszínesen olyan lesz, mint egy langyos húslevest kanalazgatni. Megeszed, mert szükséged van rá. De forró az igazi. Én azt mondom nektek, hogy felszínes kapcsolatok helyett, felszínes gyülekezethez való, Isten népéhez való tartozás helyett vállalt fel azt a kockázatot, hogy bedobod magad a teljes erővel. Felszítod a te szívedben az Isten kegyelme ajándékát, és szolgálsz azokkal az Isten népe között. Ne félj ezektől. Volt nekem egy barátom Amerikában, amikor kint voltam 4 éven keresztül. 2 év alatt kezdett épülni a barátság nagyon jól. Johnnak hívták. Nagyon közeli barátságba kerültünk, megosztottunk tényleg elég mély dolgot egymással, és egyszer csak 2 év után azt kezdtem tapasztalni, hogy elhidegül tőlem. Nem telefonál vissza, nem keresi a kapcsolatot, és aztán oda mentem hozzá, és megkezdtem, hogy John, mi a probléma? Valamit mondtam. Szóval semmit nem mondtál, csak rájöttem arra, hogy valószínű, hogy 1-2 éven belül el fogsz innen menni, és nem akartam, hogy fájjon a búcsúzás. Azt mondtam arra, hogy te jó ég. Mondtam is neki, John, ne szórakozz már, persze, fogunk bőgni, tehát a könnyeink úgy fognak hullni, mint a zápor eső, amikor el fogunk innen menni, mert nagyon megszerettük egymást. Mert ez így van rendben. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokan félünk magunkat odaadni igazi mély kapcsolatokra. Mert úgy gondoljuk, hogy ha odaadjuk magunkat, az már felelősséggel is jár, és nagyon jól gondoljuk. A mennyasszony és a vőlegény felelősséggel tartoznak egymásért. Jézus vállalja ezt a felelősséget, és arra hív, hogy te is vállalod. Ne csak felszínesen, ne csak langyosan, hanem teljes szívvel legyél tagja Isten népének, családjának, épülj be a templomba, és boldogan várd a királyi mennyegzőt. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te vagy, aki meghatározol bennünket, mint gyülekezetet. Te vagy, aki meghatározod bennünket egyáltalán, mint embereket. A te teremtményeid vagyunk, és a te gyermekeidként élhetünk, a te céljaid és a te reménységed, a te erőd, a szereteted járhat át bennünket. Köszönjük, hogy erre hívtál bennünket, nem kevesebbre. Segíts ezt igazán megértenünk, és segíts látni azt a hatalmas lehetőséget és kihívást, amit ez jelent számunkra. Urunk, szeretnénk, hogyha oda elfogadnád azt, hogy odaszálljuk magunkat teljesen a te népeddel való kapcsolatra, a te veled való kapcsolatra. Köszönjük, hogy kedvesen fogadod ezt. Köszönjük, hogy nem csak a tökéleteseket hívtad, hanem a tökéletlen bűnöseket is. hogy aztán te tökéletessé tedd, hogy felkészítsed a mennyasszonyt úgy, hogy szeplőtelen, mindenféle hiba és folt nélkül való legyen. Köszönjük, hogy te dolgozol rajtunk. Köszönjük ezt a reménységet, ezt a kiváltságot. Köszönjük, hogy láthatunk téged a nagy kuszaságban, mint királyt felemeltetett trónuson. Köszönjük, hogy olyan nagy vagy, hogy a ruhádnak csak a szegélye az, ami igazán megragadható és látható. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk, és bátorságot töltesz a szívünkbe. Segíts érezni ezt a nagy kiváltságot. Segíts erre hittel válaszolni, és bedobni magunkat teljesen, forró szívvel, teljes odaszállással. Örünk, fogad ezt kedvesen tőlünk, és segíts bennünket, akik kimentünk a sötétségből a világosságra, hogy valóban a te választott hírnökeidként. Azzal az öntudattal tudjuk hirdetni az evangéliumot, hogy érdemes hozzád és a te népedhez tartozni. Köszönjük neked a gyülekezetnek a csodáját, köszönjük neked ezt a gyülekezetet is, és a többi helyi gyülekezetet is. Köszönjük azt, hogy egybe tartozhatunk egy nagy, megszámlálhatatlan seregbe. Köszönjük, hogy összeköz bennünket a történelem minden egyéb más korábbi hívő emberével is. És köszönjük, hogy az egész világon összetartozhatunk, hogy most is itt lehetnek velünk amerikai testvérek. Köszönjük, hogy így egybe tartozhatunk. Nem azért, mert olyan jó fejek vagyunk, és olyan jó kapcsolatokat tudunk építeni, hanem azért, mert te hívtál egybe bennünket. Köszönjük, hogy téged imádhatunk, mert megismerettünk téged. Segíts, hogy megismerés egyre inkább növekedjen a te dicsőségedre és sokat megtérésére. Amen.